A szívünket keresi az imént hallottakon túl a második korintusi levélben, tehát a megtért Saul Pál apostol által írott második korintusi levél 7. fejezetének a 10. versében található. A második korintusi levél 7. részének 10. versét olvasom tehát. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Foglaljunk helyet. Végrendeletemben 20 000 márkát hagyok rád, ha megmented a lelkemet. Mondta egy kereskedő a legmélyebb komolysággal hívő barátjának. Ez a barát ugyanis egy ideje már újra és újra szóba hozta a lelkének, halálnak, ítéletnek, üdvösségnek a kérdéseit, amikor ezzel az ő gazdag barátjával beszélgetett. A férfi idáig jutott, hogy ő lehet a megoldás, úgyhogy őt fogom megfizetni, és ő majd akkor segít nekem. Mivel ez egy ügyes kereskedő volt, és nagy vagyonra tetszett, sejthető, hogy igazából a lelkét többre becsülte, mint 20 000 német márka, de hát még ebben is jó üzletet akart csinálni. Nyilván igaza is volt, hiszen az emberi lélek árát alig, ha lehetne bármilyen pénzben kifejezni. Ez az ember hitt is a barátja komoly figyelmeztetéseinek, csak éppen nem követte azokat. Elismerte, bizonyára kell lenni örök életnek, biztosan létezik az a Jézus is. De mégsem akart hozzá közelebb kerülni. Így hát a barátja, a hívő barátja kénytelen volt erre a nagy örökség felvetésre így felelni. Még ha sok milliót hagynál is rám, vagy ha most itt a percen nekem ajándékoznád, én akkor sem tudnám a lelkedet megmenteni. Van viszont valaki, aki ingyen megteszi. Fordulj hozzá, hiszen megvan írva az apostolok cselekedeteinek a 16. részében, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Majd különösen gyönyörű történet kerül elénk. Valaki olyannak a története, akinek maga az Isten szólt, hogy ideje lenne megtérni bűnös útjáról, és aki ennek a hívásnak engedelmeskedett. Saul megtérését olvastam elsőként, amely a damaszkuszi úton történt események következménye volt. Ez a történet számomra az egyik legszebb a Szentírásban. Azért szeretem annyira, mert valami egészen megdöbbentő erővel válik nyilvánvalóvá, hogy mit jelent az, hogy az Isten kegyelmes. Olyan, ami Urunk, hogy még arról az emberről sem mond le, aki tevékenyen, tettekkel együtt üldözi őt és az ő egyházát. Pedig ha valakiről le lehetett volna mondani, emberileg nézve a dolgot, az éppen egy egyház üldöző, adott esetben éppen ez a kegyetlen Saul lett volna. Megírja a Biblia is gyönyörűen, hogy ez nem csak az én gondolatom, hanem Saulnak, Pálnak a kortársai is így gondolkodtak, hiszen hosszú idő telt el odáig, amíg az egyházban elterjedt a híre, hogy na most már azért megbízhattok benne, nem játszik kettős játékot, mert sokáig attól féltek, hogy na jó, jó, állítólag megtért, bejön most a gyülekezetbe, szépen feljegyzeteli, felírja, hogy kik vannak itt, mit mondanak, aztán szalad a rendőrségre, mindannyiunkat visznek a börtönbe. Hosszú idő kellett, amíg a gyülekezetek befogadták Pált mindenhol, amire a rossz híre elmúlt. Annyira lemondtak róla a kortársai, hogy mindenki úgy ismerte őt, mint aki a keresztjének esküdt ellensége. Milyen jó, hogy az Úr Jézus azonban nem mondott le Saulról. Egészen utána nyúlt és követésre hívta. Saul pedig nem ellenkezett, hanem követte az Úr Jézust. Nagyon tanulságos ez nekünk is, akik gyakran szeretjük előre eldönteni magunkban, hogy ki az, aki megtért, ki az, aki talán hajlamos lesz rá, csak vár még valamire, és ki az, akinek egyetlen szó is felesleges az Istenről, hiszen úgyis csak nevetni fog rajta. Nos, ilyen gondolatok közben álljon azért előttünk ez az ige. Isten még arról a Saulról sem mondott le, aki helyeselte Istvánnak, Krisztus első vértanújának a kivégzését, a meglincselését, aki maga is keresztjének tucatjait juttathatta börtönbe, S ráadásul ehhez imádságban kért áldást atyái Istenétől. Jézus még ennek az embernek is utána ment. És ahogy látjuk, nem ment hiába. Abban a pillanatban, amikor Saul meglátta ezt a nagy mennyei fényességet, amit rajta kívül senki nem látott, elvesztette a látását. Porba fektette őt az Isten. Saul eddig megállás nélkül rohant, ment, tette azt, amit helyesnek gondolt, és végig rossz irányba ment. Mert nem arra figyelt, amit az Isten mondott, hanem arra, amit ő gondolt Istennek tetsző dolognak. Nem volt más hátra, meg kellett őt valahogyan állítani. Aki lassan megy, annak talán elég egyszer szólni, akkor is megáll. De aki vágtat, az csak keményen lehet megállítani. Meg kell ragadni, és akkor lehet, hogy el is esik. Saul az előző pillanatban még büszke farizeusként egy katonai csapatnak az élén lovagolt. Most meg hirtelen fényességet látott, megszólalt, az a senki máséval össze nem téveszthető hang, és Saulnak azonnal oda lett a látása. Eddig ő vezette a csapatot. Bejárása volt a főpaphoz. Neki érdemei voltak a nép körében, őt mindenki ismerte. És egy szempillantás alatt oda lett mindez. Mert oda lett a szeme világa. Látás nélkül hogyan lehetne parancsnok? Hogyan tehetne bármit is? Érezte és tudta is, hogy akivel most szembe került, az tényleg hatalmasabb nála. Úgyhogy azt tesz vele, amit csak akar. Egy pillanat alatt, mindössze a hangjával és ezzel a fénnyel, ha úgy tetszik, teljesen harcképtelenné tette Sault. Nem volt hát más értelmes lehetőség, mint az az egy, hogy engedelmeskedjen ennek a hangnak. Mit mondott Jézus? Menj be Damaszkuszba, ott majd megtudod, mit kell tenned. Saul pedig megkérte csapata tagjait, hogy vezessék őt be Damaszkuszba, mert nélkülük azt se tudta volna, merre induljon. Íme megtette az első lépést a jó irányba, életében először indult jó felé. De ennyivel azért nem volt még elintézve mindaz, amit addig tett. Gondoljunk csak bele. Ez a Saul nagyon hitt abban, amit eddig művelt. Biztos volt benne, hogy a názáreti Jézus egy csaló, az Isten esküdt ellensége, maga a sátán. Saul nem azért üldözte a Krisztus híveit, mert nem talált más munkát, valamit muszáj volt neki elvállalni. Azért üldözte Krisztus híveit, mert jobb munkát nem talált. Mert ez illett hozzá, mert ebben érezte magát teljesnek. Ez volt az, amit a legjobban szeretett csinálni. Üldözte azt, aki szerinte az atyák Istenének az ellensége, és a híveit is. Erre most ez a Jézus szólította meg őt a pusztában, és még a látása is elveszett. Mi lesz most? Saulnak az egész életét át kellett gondolnia. Nem ment azonnal a döntés. Azt már érezte, hogy eddig nagyon rossz úton járt. De azt, hogy hogyan tovább, még nem is sejtette. Egyszeriben minden értelmét vesztette, amiben eddig hitt. Minden megváltozott, hiszen az életének a célja, az értelme lett oda. Ez a döbbenet eredményezte, amit hallottunk, hogy Saul nem evett és nem is ivott 3 teljes napig a damaszkuszi úton történtek után. Az élete új alapra helyeződött. De ehhez át kellett gondolnia, hogy mi mindent tett eddig az Isten akaratával szemben, ráadásul Isten nevében. Ez most igazi böjt volt. Saulról igazán nem feltételezhetjük, hogy valaha azért böjtölt volna, hogy az emberek lássák és felnézzenek rá, de az eddigi böjtjei mégsem értek a nyomába ennek a mostaninak. Nem tudott enni. Mert annyira lefoglalták Jézus Krisztus dolgai. Az imádság, a bocsánatkérés, az életének az átgondolása. Más nem is jutott az eszébe. Tudunk ilyenek lenni időnként, például amikor a gyerekek télen nagy hóban szánkózhatnak, akkor rajtuk is valami hasonlót lehet megfigyelni. Már tiszta víz mindenük, már reszketnek a fáradtságtól, az éhségtől, mégse lehet őket elvonszolni a szánkózástól, kész veszekedés megértetni velük, hogy most már be kell jönni, már az egészségetek kerül veszélybe. Pedig ugyanolyan kellemetlen fázni, mint máskor. Ugyanúgy korog a gyomruk, mint máskor, mikor az első korranásnál már ételt követelnek. De ha hó van, ha szánkózhatnak, akkor megszűnik a világ. Akkor semmi más nem fontos. Hát valami hasonló történt Saullal is. Így fogadta be az Úr Jézust. Akkor ott abban a három vakon eltöltött napban nem volt semmi és senki, aki fontosabb lett volna Jézusnál. Saulnak nagy utat kellett gondolatban megtennie, hogy az Úr Jézus ellenségéből az Úr Jézus apostola lehessen. Ezt nem lehetett egy kétperces bűnbánattal elintézni. Ehhez napok bőtje kellett. Ráadásul úgy, hogy még a látás sem zavarja. Hogy az éhségen, szomjúságon kívül még csak ne is lásson semmit. Csak az Úr és ő. Így voltak kettesben azon az első három napon. Aztán nem olvastam fel ugyan, de ugyanebben a részben van, és a kalauz szerint már olvassuk, hogy részesült Saul a három nap végén a keresztségben, evett és ivott, és azonnal visszajött a látása. De amíg az Úr Jézusról és saját magáról gondolkodott, addig nem evett és nem ivott semmit. Nagyon könnyen meglehet, hogy közöttünk senki sincs, aki a megtérése előtt az egyház ilyen Saulhoz hasonló ellensége lett volna. De azért nekünk is van, vagy éppen volna, miből megtérnünk. Jócskán felhalmozódnak bennünk olyan szokások, gondolatok, amelyek egyáltalán nem férnek össze az Úr Jézussal. Amikor először estünk térdre Jézus előtt, akkor talán nekünk is volt ilyen magunkba szállásunk. Remegett a gyomrunk a csodálkozástól, eszünkbe se jutott enni vagy inni. De sajnos a megtérés olyasmi, amit megszokunk, és így akár meg is feledkezhetünk róla. És már nem foglalkozunk az Istennel, mert a lelkesedés alább hagy, mert valamennyire már ismerjük az Úr Jézust, mert már látjuk az egyháznak az emberi gyarlóságát is, hogy bizony ahová csatlakoztunk, ott nem mindenki szent ám. Ott is előfordul, hogy valaki fáradt, vagy éppen rossz kedve van. Elkezdhetjük azt gondolni, hogy nem kell azért ezt a kereszténységet olyan nagyon komolyan venni. És eközben a lelkünk elszunnyad, és már nem törődünk az Istennel. Saul rácsodálkozott a Jézus szeretetére, és megérezte a saját bűneinek a súlyát, és ez nála nem egy-két percig tartott. Három teljes napon keresztül nem evett és nem ivott semmi. És az, hogy kicsoda Jézus és kicsoda ő, azt innentől soha többet nem is felejtette el. Meglátta, hogy az Úr Jézus nem csak beszélt arról, hogy az ellenségeinket is szeretni kell, hanem ő ezt meg is teszi. Éppen rajta mutatta meg, hogy egyetlen emberről sem mond le addig, amíg él az illető, amíg az utolsó sóha itt a földi világban el nem hagyta az ajkát. Saulnak nyilván hatalmas szomorúságot okozott saját addigi élete, amikor az Úr Jézus kedves hangjának és fényének a világosságában végig gondolhatta, hogy ki is volt ő eddig. Hitt ő Istenben, az atyák Istenében, és azért lett lelkes keresztjén üldöző, mert azt gondolta, hogy ez az Isten akarata. És az Isten személyesen figyelmeztette, hogy ezt most itt be kell fejezni, mert épp azzal az Istennel harcol, akinek szolgálni szeretne. Jézus Krisztus az Isten fia, aki az ő istensége, egyháza ellen harcol, az nem lehet egyidejűleg az Isten szolgája is. Vagy az egyik, vagy a másik. Saul immár Pál apostolként ezért írta le ezt a különleges mondatot, amit másodjára olvastam. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Saul igazán elkeseredett, a saját gonoszságát, a maga leplezetlenségében meglátva. És ez oda vezette őt az Isten szeretetéhez, és a bűnbocsánat elfogadásához, és természetesen ahhoz is, hogy letegye ezeket a bűnös dolgokat. Soha többé nem üldözte Krisztus híveit. Egy lett közöttük, méghozzá ugyanolyan hatalmas lelkesedéssel lett a Krisztus apostola küldötte, mint amilyennel korábban üldözte Krisztust és a híveit. 180 fokos fordulat volt ez. Ha világ szerint szomorodott volna meg, akkor azon kesergett volna, hogy milyen szerencsétlen. Pedig ő igazán minden megtett. Mégis elvesztette a látását, sőt még halucinál is, hát fényt lát, meg hangokat hall. Ha ezt a látomást, ezt az eseményt így kezelte volna emberi szomorúsággal, akkor ezen az úton valóban a halál fia maradt volna. Az Istennek az ellensége. Gondoljon ő magáról bármit, hogy ő a legjobb szolga, mert nem az volt. A börtön lelkészek mesélik mindig, hogy a börtönben a szolgálat idején ők csak csupa ártatlan emberrel találkoznak. Mert az elítéltek nem látják magukat olyan bűnösnek, mint ami ennek a törvények alapján a bíróság látja őket. Így van az ember Isten előtt is éppen. Isten nagyobbnak látja a bűneinket, mint mi magunk. Csak hát a döntést az életünkről nem mi hozzuk, hanem az Isten. Úgyhogy az a fontos, hogy ő milyennek lát, és az, hogy én magamat milyennek látom, az mellékes. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Pál ezt azzal kapcsolatban írta a korintusi gyülekezetnek, hogy a gyülekezet visszásságai miatt egy dörgedelmes levelet kellett írnia, amivel nyilván nagyon elszomorította a híveket. És maga is gondolkodott, tépelődött, mert talán kétségbe is estek ezek a korintusiak a saját állapotuk miatt, ahogyan Pál is még Saulként kétségbe esett ott Damaszkuszban. Mert amikor az Isten megmutatja, hogy milyennek lát minket, akkor ott aztán indokolt a kétségbeesés. De a szomorúság elmúlt, mikor belátták a korintusiak, hogy az Úr Jézus nem csak a helyes bűnlátásra akarja őket elvezetni, hogy saját magamat az Isten szemével lássam egyszer már végre, olyannak, amilyen vagyok, hanem az Úr Jézussal a megváltozás is lehetséges. Sőt, ez a lényeg. Az Isten azért világít rá a bűneidre, hogy változz meg vele, hogy legyél jobban az övé, hogy legyél végre az övé. Ezért hangzik a tanítás, ezért van az, hogy bennünket lelkipásztorokat olykor kérlelhetetlen embernek gondolnak, mert a mai szabad világban bizonyos szabályok meglétére, és az Istennek a jogos kéréseire irányítjuk a figyelmet. Nem csak dicsérünk meg, vigasztalunk, hanem időnként próbálunk az igével tiltani is. Mert nem lehet mindent. Mert az Isten akarata az első, és nem az enyém. Testvér, ha összeütközöl az Úr akaratával, és emiatt elszomorodsz, akkor az Isten szempontjai szerint próbáld meg ezt a dolgot végig gondolni, ahogyan Saul tette vakon Damaszkuszban. Ne a saját önző szempontjaidat tarts szem elő. Ne magyarázd az Istennek, ez ezért volt, ez azért volt. Tudod, Uram, magyarázkodni mindig tudunk. Nincs helye a magyarázkodásnak az Isten előtt. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Aki Krisztussal nézi és vizsgálja meg az ő életét, az a rettenetes látvány mellé a megoldás kulcsát is megkapja, mert van tovább az Úr Jézussal. Nélküle azonban a kárhozat vár, mert nélküle lehetetlen az üdvösséget megtalálni, azt ugyanis ő adja az ő követőinek ajándékba. Ne félj tehát az ige alapján szembenézni a saját életed állapotával. Nézz őszintén szembe a szomorú valósággal, ha Isten tartja eléd a tükröt egy ige hirdetés, vagy éppen ige olvasás alkalmával. Nem azért mutat rá, hogy milyen bűnös vagy, hogy sírva, rettegve elszaladj, hanem azért, hogy vele keresd megoldást. Ő meg tud szentelni, Az igehirdetés elején emlegetett kereskedő emberileg akart megszabadulni a szomorúságtól, amit saját elveszettsége miatt érzett. Ahogy közeledik a halál, azért az emberek meg szoktak ijedni, legalább akkor, hogy mi jön vajon utána. És ő ezt az emberi megoldást találta, van nekem egy hívő barátom, azt megfizetem, majd ő kisegít engem a bajból. Eddig is nyilván minden gondjából így szabadult meg, hogy bizonyos összeggel, bizonyos embereknek a barátságát, segítségét kérte. Milyen jó, hogy ez a hívő barát nem azt mondta, elfogadom ezt a pénzt, ennek már úgyis mindegy, és ebből a pénzből nem tudom én szegény gyerekeket fogok üdültetni Majorkán. Milyen jó, hogy nem talált ki ilyesmit, hanem figyelmeztette a barátját, még ha további szomorúságot okozott is neki. Krisztusnál van a megoldás. Így nem maradhatsz. Nála viszont van megoldás a problémádra, méghozzá ingyen, nem kell érte fizetni, se nekem, se a Krisztusnak. Viszont oda kell adni magadat neki örökre. Ezt jelenti a megbánhatatlan megtérés. Hogy az Isten kezébe adom az életemet, és nem mondom utóbb azt, hogy Uram, nem sokra mentünk együtt, kérem én vissza, inkább magam szeretnék próbálkozni. Szóval fizetni nem kell, de oda kell adni magadat megbánhatatlanul örökre a Krisztus kezébe. Ne halogasd ezt a dolgot, mert az idő gonoszak. Ha még nem vagy az Úré, legyél az még ma. Ámen.